Lelki fröccs. Hétköznapi pszichológia a Halas Rádióban.
Köszöntjük a hallgatókat, Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Vendégem Kohut Zoltán, személyiségfejlesztési tanácsadó. Köszöntelek, Zoli.
Szia Ági, üdvözlöm a hallgatókat.
Az erőszak alkonyáról beszélgetünk téma szerint is, illetve a szerző Steven Pinker könyve alapján. Azokat a területeket vesszük sorra, szinte minden területe ma a világ összes országának mondhatjuk, hogy maga az erőszak és az agresszió csökken. Különféle területeket vettünk már végig. Engem nagyon izgat, hogy a nőkkel kapcsolatos erőszakos cselekmények száma hogyan alakult. Nem tudom, a szerző foglalkozik-e vele, de hogy én azt gondolom, hogy itt is nagy változás történt.
A szerző foglalkozik vele, de megmondom őszintén, nem jegyzeteltem ki ilyen statisztikákat. Relatíve marginálisan foglalkozik vele, amennyire emlékszem, mert olyan sok egyéb területet is összegyűjt a könyvében, hogy igazából teljesen egyértelműen az derül ki. Például a gyerekeket érővel, úgy emlékszem, vagy a kisebbségeket érővel többet foglalkozik egy kicsit. Én most magyar adatokat találtam gyorsan itt a beszélgetés előtt, amiket a belügy közölt. 2010-ben például még 5000 házasságon belüli erőszakos cselekményt jelentettek, 2016-ban már csak 3200 valamennyi, tehát azért nagyon számottevő a csökkenést pár év alatt, és az összes erőszakos közösülés is 2010-ben 241 volt, 2017-ben csak 10, és ilyenkor persze mindig tudjuk, hogy ennek elég nagy a lappangása, mert
nem mindenki jelenti.
Nem merik, szégyenlik, nem bíznak abban, hogy az igazságszolgáltatás komolyan fogja venni, de egyrészt egyre komolyabban veszi, hála Istennek, másrészt meg ugye a látencia akkor is volt, tehát a trend attól még, hogy nagy a látencia, attól még a trend az egyértelmű. Szóval ebben is, és különösen, hogyha mindig fontos emlékeztetni magunkat, mondjuk a történelemkönyvből, amiket tanultunk, vagy a filmekből látjuk, hogy milyen világot éltünk mondjuk 100, 200, 500, vagy 1000, vagy 2000 évvel ezelőtt. Tehát az például, hogy házasságon belüli erőszak, ilyen fogalom nem létezett. A férj azt csinálta a feleségével, különösen ebben a férfi központú európai civilizációban, amit akart lényegében. Ez egy kis túlzás, mert nyilván nem váltott vele úgy, mint egy rabszolgával, de majdnem.
Az ázsiai országok se voltak szerintem mások, én úgy gondolom, tehát majdnem minden társadalom, a társadalom nagy része azért patriarchális volt, és ott ez mindenütt többé-kevésbé jellemző volt.
Hát igen, azok, akik közel-keresztül kapták a kultúrát, mint mi is, azoknál ez volt a rend, igen, hogy a férfi parancsol. Például az, hogy a gazdasszony egy kis sámlin ül a konyhában, amíg a férfiak esznek az asztalnál, azért ez durva. Tehát ma már ilyen nincsen is. Oké, hogy ez nem közvetlenül erőszak, de közvetetten viszont igen, mert végülis egy nő elnyomásáról van szó, és az elnyomás akkor is erőszakos, ha nem jár mondjuk verbális vagy fizikai bántalmazással, attól még ez erőszak. Ma ez elképzelhetetlen. Tehát ma, hogyha az anyósomnak oda kéne ülni, hogyha lenne anyósom, oda kéne ülni a sámlira, amíg mi eszünk, én nem érezném jó magam. A mi civilizációnk arra tart, hogy nem érzi már jó magát, ha valakinek a szenvedése árán biztosítja a komfortját.
Ez annyira jó, hogy így van egyébként, de most hirtelen a 2000 évre mondtál, és az a jézusi történet jutott eszembe, amikor a házasságtörő asszonyt gyakorlatilag ki akarják végezni, ugye megkövezni. Ez azt jelentette, hogy a közösség fel volt jogosítva, hogy akkor megkövezik, ami gyakorlatilag egy kivégzés, és ugye Jézus pont ettől menti meg, hogy ugye az dobja rá az első követ, aki bűntelen köztetek, de hogy alapvetően ez a férfiakra nem vonatkozott, másrészt a tömeges kivégzés volt, és a nők vesztére. Nyilván nem dicséretes dolog ilyet tenni, de hogy szóval ez a fajta brutalitás ma már teljesen elképzelhetetlen.
És azért is zseniális egyébként ez a jézusi megoldás, mert ugye az, hogyha megkövezzük a házasságtörő asszonyt, az egy negatív összegű játszma. Annak az lesz a vége, hogy valakivel kevesebben leszünk. Míg hogyha azt mondjuk, hogy az kövezze meg, aki bűntelen, akkor ez mit tesz a közösséggel? Önvizsgálatra kényszeríti. Na oké, akkor nézzünk körül. Na melyikünk az, akinek lenne joga, erkölcsi alapja, hogy elkezdje kővel dobálni azt a nőt? Hát neked? Hát én azért ez. Bennem van hiba? Bennem is van hiba. És az x-edikünkben mindenkiben van hiba. Tehát amíg az egyik megoldás egy negatív végeredményt hoz, valamivel kevesebbek leszünk, és egy bűnt követünk el, tök mindegy, hogy a Biblia mit mond róla, az bűn, embert megölni bűn. Addig a másik megoldás, azzal gyarapodunk, mert olyan önvizsgálat, egyrészt megmarad valaki, egy ember megmarad, másrészt önvizsgálatot tartunk, amivel többek leszünk, jobban fogjuk érteni magunkat, a közösségünket, és nem fogunk arra kényszerülni, hogy a legközelebbi házasságtörésnél gyilkoljunk.
Mondtad, hogy a könyv többet foglalkozik a gyerekek elleni erőszakkal. Ugye Erőszak alkonya című könyvről beszélgetünk, egyáltalán a világban az erőszak csökkenéséről, hála Istennek.
Igen, ugye a múlta szemben, amikor az teljesen létjogosult megoldás volt, hogy a gyerekeket verték, fizikai erőszakkal fegyelmezték, meg próbálták jobb belátásra, szolgálomra bírni, addig ma már ez szintén lényegében a normán kívül van. Tehát ahol ilyen történik, azt nem csak a jog bünteti meg, tehát hogyha én megverem a gyerekemet, akkor könnyen elképzelhető, hogy bíróság elé kerülök. Ha abból feljelentés lesz, bizonyítható, nehogy Isten 8 napon túli sérülést okozok egy gyereknek, akkor pedig simán megyek a börtönbe, és nagyon jól is van, hogy ezért a börtönbe kerülök.
A tanároknak például tilos. Igen. Tehát, hogy évtizedekkel ezelőtt még sima ügy volt, nagyapámat állítólag még Szilády Áron megkörmözte, mert nem tanult. Teljesen normális volt, ma pedig ugye elképzelhető.
Igen, ha megkörmeznek egy gyereket, az elképzelhető, hogy jó teljesítményre fogják bírni, de nem biztos. Míg hogyha érdekelté teszik, tehát ugye ez is a kicsit a negatív vagy pozitív összegű játszmának a kérdése, hogyha rábreg a körmére, azzal senki nem nyert semmit, lehet, hogy ő jobban idomított lesz, és lehet, hogy egy kicsit jobban fog tanulni, de hogy szeretni nem fogja a tanárát meg az iskolát, az hóciher. Míg hogyha azt mondom, hogy ide figyelj, hogyha erőt veszel magadon, és magadtól jobban tanulsz, én nem fogok verni, de ha jobban tanulsz, akkor több ötösöd lesz, jobb pályán, nem tudom, okosabb leszel, és jobban fogsz érvényesülni, kicsit bőségesebb lesz az életed. Az egy pozitív motiváció, amivel mindenki nyer. Lesz egy jó tanárdiák, viszont lesz egy jó kedvű diák, és lesz egy véletlenül boldogabb ember. Míg az előző esetben lesz egy túl fegyelmezett polgár, ami valahol robbanni fog. Igen. Na most az iskolai fenyítések az egy érdekes téma egyébként. Az USA-ban például 1955-ben az iskolák 100%-ában előfordult. 2005-ben már kevesebb, mint felében csak. És egészen biztos vagyok benne, hogy 2005-ben is azt a tanárt, azt, ha nem is rúgták ki, de nagyon alaposan megfenyítették. És az elfogadottsága is csökkent, tehát ami mondjuk az emberek hozzáállását érinti, 1950-ben még 60% mondta elfogadhatónak azt, hogy oké, néha egy-két jó irányzott pofon, az csak jót tesz. 2000-ben már csak 25%, tehát kevesebb, mint felére csökkent 50 év alatt azoknak a száma, akik elfogadhatónak tartják azt, hogy verik a gyerekeket. Ma már azért tényleg azt gondoljuk, hogy azért az abszurd. Senki ne nyúljon a gyerekemhez, és én se verjem. És az államnak joga van. Nekem az egyik legérdekesebb volt, amikor tanultuk a suliba, és a könyv is kitér ilyen dolgokra, hogy régen a gyilkosság, mondjuk 1000 évvel ezelőtt, az magánügy volt nagyjából. Tehát ha én megöltem valakit, Nyugat-Európáról beszélek, akkor ott az állam nem igazán avatkozott bele, míg aztán fölismerték az uralkodók, hogy a társadalmi stabilitás, nem így nevezték, de tök mindegy, a királyságnak a békéje és a prosperitása az nagyban azon múlik, hogy a polgárok békésen dolgoznak-e, ahelyett, hogy mondjuk egymást írtják, mondjuk vér. Igen, igen, igen. És akkor egyszer csak az angol király valamikor a 12. században úgy döntött, hogy onnantól kezdve nem két ember magánügye a gyilkosság, hanem az áldozat és az állam áll szemben a merénylővel. Tehát az állam magához vonta lényegében a megölt áldozatnak a jogi képviseletét, és azt mondta, hogy innentől kezdve nem a ti dolgotok csak, hogy mit csináltok, ha olyan súlyú dolgokat műveltek egymással, akkor én fogok beszállni, mert én nekem, mint az állam, az az érdekem, hogy pozitív összegű játszmák legyenek, abból mindenki gyarapszik, és nem negatív. Ha nyírjátok egymást,
föl... nekem is ügyem, mert nekem is kárt okoztak.
Fölgyújtjátok, így van, egymás legelőjét, meg elvisztek egymás állatát, abból mindenki csak veszít, és a végén az állam is. Ezért az van ma már, hogy nem csak a gyilkosságnál avatkozik be az állam, hivatalból üldözi, hanem nagyon sok más erőszakos cselek, én nem tudom, mert nem vagyok büntető jogász, de biztos, tehát egy garázaságot sem hagy az, jó, hát verekedtetek, semmi gond, majd elmentek orvoshoz, hanem azt mondja az állam, hogy állj, én ezt megbüntetem, hogy ilyen többet ne legyen.
Kisebbségekről is beszéltél, hogy az erőszak alkonya gyakorlatilag a kisebbségeket is magában foglalja, hogy védi a kisebbségeket.
Igen, ez, ha mondjuk a szexuális kisebbségekről van szó, akkor ez mindenki tudja, hogy ez egy lőporos hordó, ez egy rendkívül érzékeny terület, itt minden szóra, minden hangsúlyra vigyázni kell, úgyhogy ebbe csak úgy mennék bele, hogy csak a számok szintjén, hogy például a melegekkel szembeni előítéletről a század elején még majdnem 100% úgy gondolta, hogy erkölcstelen. Tehát a megkérdezettek...
Hol? USA-ban?
Igen, ezek amerikai statisztikák. Ma már csak 60 gondolja azt, hogy erkölcstelen. Jó, Amerika az egy képmutató, sok szempontból klerikális, prűd állam.
Meglepő, hogy ma is még 60 így gondolja.
Igen, és egyébként akármilyen a trend egyrészt akkor is mutatja az irányt, és Európában nyilván biztosra lehetünk benne, hogy ugyanez a helyzet, vagy például a büntethetősége. 1780-ban nem volt olyan állam, ahol ne lett volna büntetendő a homoszexualitás. Most már 80 olyan államról ír a könyv, ahol nem büntet, sőt védett, ugyanúgy, ahogy mondjuk vallási, vagy kulturális, vagy bármilyen egyéb kisebbséget ma már inkább védjük, mint hogy norma lenne az, hogy a kisebbségeken szabad elverni a port.
Most eszembe jut egy nagyszerű film, a Kódjátszmát ajánlom hallgatóknak, ahol Alan Turing egy fantasztikus matematikus, aki meleg, gyakorlatilag ez okozza a halálát, hogy halálra üldözik Nagy-Britanniában, holott a II. Világháborúban lévő szerepe több millió ember köszönheti az életét az ő tudományos munkásságának, de ugye néhány évtized múlva gyakorlatilag öngyilkos lett, mert halálba kergetik. Ezen problémája miatt? Tehát, hogy talán az ő élete mutatja a legjobban, hogy mennyire jó, hogy már nem gyilkoljuk halálra, ha valakinek ilyen gondja van.
Ez egy tipikus példa a negatív és pozitív összegű játszmákra, hogy elpusztítunk egy tudós csak azért, mert meleg, csak azért, mert a férfiakat szereti, és nem számozik tőle gyerek, vagy én nem is tudom, mi igazából a megfontolása a melegek üldözésének. Ez egy negatív összegű játszmák, mert mindenki rosszul jár.
Mennyi mindenről lemarad? És milyen munkássága lett volna még?
Hát egy fiatal, talán 40-valahány éves volt, ahogy emlékszem, egyszer olvastam egy cikket róla, és persze most nem arról van szó, hogy ennek az ellent propagálna bárki. Tehát nyilván az identitáspolitikák, a kisebbségek érdekeinek a túlérvényesítése, vagy az erőszakos érvényesítése, ugye az is erőszak, az sem jó természetesen, de az, hogy a kisebbségek általában bántatlanságot élvezhessenek csak azért, mert más a bőrszínük, a vallásuk, a kultúrájuk, a nyelvük, vagy a szexuális preferenciájuk, azért nem szenvedhetnek bántatlanságot. Tehát ez a könyv, illetve az agresszió csökkenésének a gondolata, az csak erről szól, nem propagál semmiféle extrém identitáspolitikát vagy érvényesítést, csak azt mondja, hogy
ezek csökkentek.
Hogy ezek csökkentek, és ezek belülünk fakadnak. Tehát ilyen csökkenés nem lehet csak törvényekkel elérni. Ez nagyon fontos szerintem megérteni, hogy itt egyáltalán nem arról van szó, hogy nyugat-európai diktatórikus államok, amik nem léteznek, mert ugye Nyugat-Európában demokrácia van, tehát itt nem arról van szó, hogy az állam vagy a törvények rákényszerítenek egy szemléletváltást az emberekre. A társadalmak, a nyugati civilizáció és a vonzásának az úszáján az egész bolygónak a kultúrája egyértelműen afelé tart, hogy lehetőleg egymás bántalmazása helyett, a negatív összegű játszmáink helyett inkább pozitív összegű játszmákra álljunk át, inkább ismerjük meg egymást, inkább az együttműködésre törekedjünk, és akkor mindenki nyer, ahelyett, hogy mindenki veszítene.
Mélyen egyetértek, és nagyon jó, hogy tulajdonképpen ez a szemlélet egyre uralkodóbbá válik, és úgy hirtelen a Lévízjárban nagyon sokan dolgoztak itt Kiskunhalason, és emlékszem, hogy ott például kötelező előírás volt, ugye nyilván hozta a Lévízgyár magával a kultúráját is, hogy a kisebbségből föl kellett venni, hogy a, most nem is emlékszem, 300 dolgozó között lenni kellett 10 cigány, 10 nem tudom, külföldi, vagy külföldről bejött, tehát hogy erre kötelező volt, és nem lehetett másként indokolni. Egyébként cégekről tudok ma, ahol szintén kötelező mondjuk 50-50%-ban nőket és férfiakat felvenni, mert hogy egyszerűen így igyekeznek, egy pici előjogot adva a kisebbségnek, mert még így is nem fogják elérni a sok-sok nehézség miatt azt a jogegyenlőséget, amire hála Istennek úgy tűnik, hogy törekszik ma a civilizált társadalom. Köszönjük hallgatóinknak, hogy velünk tartottak. Én azt gondolom, hogy a sok negatív hír mellett most ez egy olyan pozitív gondolat összefoglaló és tény összefoglaló volt az Erőszak Alkonya könyv kapcsán, mert nagyon köszönünk Kohut Zolinak, hogy a látunk körünkbe hozta.
Hát köszönjük annak az írónak, aki nem tudom, évekig dolgozott ezen a 800 oldalas könyvben, aminek csak a forrásai 100-valahány oldalt tesznek ki. Én is nagyon nagy örömmel olvastam ezt, mert újságíróként én is egy kicsit talán mondhatom, hogy átlátok a médián, de hát azért annyira nem, hogy én is bedőlök neki, és tényleg ebből az derül ki, hogy minden ez a szörnyű idióta orosz háborúval együtt is arra tart az emberiség, hogy föléri lassan észre, mint hogyha felnőtté válna tényleg, hogy meg tudjuk oldani a konfliktusainkat békésen, és úgy, hogy gyarapodjunk belőle. Köszönöm a meghívást egyébként.
Ez végszónk is lehet. Köszönöm, hogy velünk tartottak, és köszönöm Kohut Zolinak, hogy itt volt velünk.
Köszönöm én is.
Hallgatóink, ha lemaradtak a beszélgetés elejéről, pont azért, mert azt gondolom, nagyon pozitív dolgok hangoztak el a világ működéséről, hallgassák meg akár ismétlésben, akár hangalbumunkból. Köszönöm, hogy velünk tartottak, Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.